Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 481-es számú énekének eléneklésével. 481-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát fogjuk énekelni. Liturgia énekként az 54. oldalán található az evangélikus énekeskönyvünkben.
Örvendez Istennek egész föld, énekeljetek neved dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstet a tűzben.
Dicséret örök atyánknak!
Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra is, valljuk meg bűneinket. Atyám, te tudod, hogy mennyit vétettem ellened, mennyiszer megbántottam embertársaimat, bántottam, de legfőképpen neked bántottam. Uram, kérlek, ne tekintsd az én bűneimet, hanem az Úr Jézusért bocsáss meg bűneimet. Amen.
Amen.
Szentelek Isten, nincsen hová.
Még a kegyelmet hirdetem előtt. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőjük Istent, minki féli égben, nagy nevét véga, ének szóval áldja, és buzgó hálát vigyen oltárára, dicsérjük Istent.
Imádkozunk. Mennyi, Atyám, hálát adok a világosságodért, amivel megvilágosítod az igazság útját, hogy te vezérelsz minket, hogy azon járhassunk. Köszönöm, Uram, hogy te adsz örömet és hálát a mi szívünkbe, hogy dicsérhessünk tégedet, és te adsz engedelmes szívet, hogy kitartsunk melletted. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szentigét, amit egyházunk mai vasárnapra az oltár előtti felolvasásról rendelt, amely megírva találunk Péter első levelében, a második fejezetben a 11. verstől a 20. versig a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék az Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik szabadságot a gonoszság takarójául használjátok, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Dicsérjük tovább örömmel Istenünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 48-as számú énekünket. 48-as éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva Mózes első könyvében találjuk, annak első fejezetének első 4 versében, aztán a 26. verstől a 31. is, a második fejezet első 4 versében, a 4. vers első felében a következő tőkkal. Kicsit bonyolult ige szakasz, de reménység szerint végig tudunk ugrálni ezeken a szakaszokon. Nyilván azért adták ezt így elénk, hogy valamiféle üzenetet közvetítsenek. Tehát Mózes első könyvének első fejezetéből az első 4 verset olvasom először. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ekkor azt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Most a 26-tól folytatom, tehát az első fejezet 26. versétől. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön. És mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden makkozó növényt és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak és égi, és ég minden madarának és minden földön csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Második fejezet első versével folytatom. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon, egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten, egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvéreim, néhányan már próbálták visszaadni a teremtett világnak a csodáit, szépségeit. Szerettek volna átfogó képet adni arról, hogy milyen is az Istennek a teremtettsége, a teremtett világ, és bemutatták a földrajzi szépségeket, csodálatos sziklák, szirtek, csodálatos folyók, zuhatagok, csodálatos tavak, a tavak környéki erdők, hegységek, síkságot. Bemutatták azt, hogy milyen csodálatos az északi, meg a déli sarka maga jeges valóságában. Bemutatták a Szaharának, a föld legmelegebb részének a csodálatos természetét, éghajlatát, és minden, amit még el lehet képzelni, a föld golyóbb is csodálatos földrajzi helyei. De bemutatták a növény és az állatvilágnak a csodáit is. Sok olyan filmet láthattunk, amelyben bemutatták, hogy milyen sokszínű faj és fajta van ezen a földön, amit az Isten megteremtett, amit az Isten teremtett, és ami fajtájuk szerint élik az életüket. Sok színű, alakjukat, változó, színüket változtató állatok, az élettérnek a szervezettsége, az egymással való kommunikációjuk, hogyan kommunikálnak a rovarok, amelyekről úgy gondoltuk, hogy buták és nem tudnak semmit se fölfogni a világból. Hogyan kommunikálnak a növények? Azt gondoltuk, hogy a növények azok csak ott vannak a maguk helyén, és ők nem tudnak kommunikálni egymással. Bemutatták azt, hogy milyen csodálatos, amikor megvédik a saját területüket, és háborúznak, szervezetten háborúznak állatok, akár még a legegyszerűbb állati lények is. És természetesen bemutatták azt is sokan, sokféleképpen már, hogy hányféle faj, vagy fajta pusztult már ki a Földön, amióta az Isten megteremtette ezt a csodát. Hányféle faj pusztult már ki, hányféle fajjal nem találkozhatunk napjainkban. De bemutatták az ember sokféleségét is, bemutatták azt, hogy hányfélék vagyunk, az arcunk berendezkedése karakter alapján, vagy egyáltalán a testfelépítésünk alapján, és nagyon jó látni a kínaiak húzott szemét, meg az araboknak a barna bőrét, meg horgos orrát, és lehetne sorolni ezeket a jegyeket, jeleket. Én nagyon szeretem ezeket a fotókat, amelyeken az emberek közelről fényképezik, és láthatók azok a rassz jegyek, amelyek ránk is jellemzőek nyilván. Sokan sokféleképpen bemutatták már, hogy az emberek hogyan élik az életüket, milyen élettérben folytatják, az milyen felfogásuk van erről a világról. Bemutatták a környezethez való viszonyulásukat, és természetesen azt is, hogy hogyan vezetik le a feszültségeiket, a vitás kérdéseiket. Akár még most a világban szoktuk mondani, hogy primitív törzsek, akik egyébként nagyon magas szinten művelik a társadalmukat. Hogyan harcoltak és hogyan vezetik le a törzsek közötti feszültségeket, hogyan élik az emberek az életüket. Sokan sokféleképpen mutatták már azt is, hogy a világűr milyen csodálatos. Most az internet már nagyon közel hozza az információkat, régen az ember nem juthatott volna könnyen ilyen csodálatos képekhez, vagy ilyen összeállításokhoz, amit manapság lehet látni, hogy milyen pici a mi földünk azokhoz a klaszterekhez, meg hiperklaszterekhez képest, amelyeket már most már felfedezték, hogy egyébként hogyan rendeződnek egymás mellé a naprendszerek és a naprendszerek összessége. Sokan sokféleképpen tárták ezt már elénk, és jó rácsodálkozni, hogy a világűrben milyen színkavalkád van, és milyen formakavalkád van, amikor Hubble teleszkóppal láthattuk azt, hogy két naprendszer hogyan csúszik egymásba. Ki tudja, hogy mikor történt ez, mikor ragozta ezeket az információkat. Tehát sokan sokféleképpen bemutatták azt, hogy Istennek ez a teremtett világa csodálatos. Óriási méretek vannak benne, apró pici méretek vannak, és ezek a pici méretek és óriási méretek egy harmonikus rendszerben működnek együtt, és harmonikus rendszerben láthatjuk ezt. De mégis ezek a növényeket, állatokat, természeti szépségeket, a világűrt, vagy egyetlen az ember bemutató filmek mégsem tudják fölvonultatni azt a mélységet, ami egyébként az Isten teremtettségében benne van. Mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Mi arra csodálkozunk rá, amit a szemünkkel, vagy netán éppen az eszközeinkkel föl tudunk fogni, de nem látjuk meg azokat a mélyen húzódó folyamatokat, amit az Isten a teremtésben megvalósított. Én azt mondom erre, hogy nem baj. Nem is baj az, hogy mi nem látjuk a mélységeket, nem is baj az, hogy mi nem tudjuk fölfogni. Nekünk csodálni kell az Isten teremtettségét. Azt, amit az Isten teremtett, nekünk csodálni kell. Jubilát, de vasárnapja van. Ez az örvendezés, vasárnapja örvendez egész föld, mert az Isten csodálatos, az Isten csodálatosat teremtett, az Isten teremtményére te is. Mozduljon fel a szíved Isten felé, örvendezzél. Nem azért, mert tele van a zsebe pénzzel, vagy a hasa vétellel, hanem örvendezzél, mert az Isten csodálatos. Az Isten csodálatos a maga valóságában, az Isten csodálatos az ő teremtettségében, teremtett világáról tekintve is. Mindaz, amit egyébként az ember hogy nagyon szeretne boncolgatni, hogy hogyan is indult el a világnak a léte, és akkor az ősrobbanás, vagy a teremtés mozgatja az emberek fantáziát, és nagyon keményen tudnak harcolni az emberek a saját igazukért, és próbálják védeni, hogy a ősrobbanás a magától létrejött világ, és az Isten teremtése, a kézzel vezérelt értelmes teremtés, hogy miképpen ütköztethető. Én azt mondom, hogy mivel az Isten igéje azt nagyon röviden lerendezi, elintézi, a világ teremtésével kapcsolatban ennyit jegyez meg Mózes első könyvének első verse, azt mondja, kezdetben teremtette az Isten a mennyet és a földet. És ezzel klaszterek, szuperklaszterek, szupernovák, meg tejútrendszer, meg mind le van tudva. Nem beszél az Isten róla. Nem ad nekünk egy szabás mintát, vagy nem ad nekünk egy tervrajzot, hogy megértsük, hogy mi mitől működik. Tervrajznál Erzsikére néztem, és ő jobban el tudnám mondani itt idekint, hogy egy apró pici alkatrésznek is milyen bonyolult egy-egy tervrajza. Mondjuk egy Turmix gépnek a gyártási tervrajza az olyan bonyolult lenne, hogy az asztalra itt nem fér rá. Mi azt mondanánk, hogy húha, mi is ez valójában, mert minden apró picit csavar, minden alkatrész le van rajzolva méretarányosan. De azok, akik majd legyártják ezt az alkatrészt, akik majd összeszerelik ezt a gépet, azok jól tudják használni, nekik az egy fontos alapdokumentum. De egy Turmix gépnek egy asztalnyi tervrajza van, akkor az egész világnak mekkora tervrajzának kell lenni, és hogyha ezen nem tudnánk eligazodni, sokan azért itt most ebben a gyülekezetben, hát hogy tudnánk eligazodni azon, hogyha az Isten egy komplex tervrajzot adott volna elénk, és Mózes első könyvében arról kezdene el beszélni, hogy na akkor ez a tervrajz így néz ki. Hát azt hiszem, hogy akkor senki se venni a kezébe ezt a Szentírás, mert azt mondja, hogy nem értek belőle semmit. Az Isten kicsit nagyvonalúan így intézi el, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És ez alapvetően nekünk elég is. Elég kell, hogy legyen. Mert rá kell döbbennünk, hogy nem tudjuk fölfogni. Nem tudjuk fölfogni ennek a világnak a mozgató rugói. Nem tudjuk fölfogni ennek a világnak a méretét sem. Azt persze, hogyan teremtette, hogyan jöhetett ez létre, azt aztán végképp nem tudjuk fölfogni. Az ember persze kutat. Az emberek kutatnak, különböző tudományágok különböző oldalról közelítik meg a világ teremtését, és ezek a tudományágok különböző hipotéziseket hoznak létre. Persze ezek a hipotézisek mindig cserélődnek, mert éppen most, hogy arra az üstökösre rászállt ez a kis kutatóbázis, kiderítette, hogy húha, amit eddig képzeltünk, az nem is úgy állva, e hipotézis kicserélve, ezt a hipotézist félretettük, és most akkor csinálunk egy új hipotézist. És aztán majd ezt is le fogják cserélni, de hát így jó, az ember kutat, az ember vizsgálódik, próbálja még inkább megérteni a világot. Jó van ez így, de el kell jutnunk oda, hogy a világ az a mi értelmünkkel nem fogható föl. Fölfogjuk azt, hogy csodálatos a sziklaszét, fölfogjuk azt, hogy csodálatos a zuhatag, fölfogjuk, hogy csodálatos az a madár a maga valóságában, vagy ez a növény a maga valóságában, és végig gondoljuk, hogy mitől működik, hogyan működik ez, de igazából a mélyen húzódó teremtettségi erőket ezeket nem tudjuk fölfogni. Persze keresztény oldalról is sok könyv jelent meg már ezzel kapcsolatban. Vannak, akik a tudomány jelenlegi állapotáról indulnak ki, tehát a tudomány jelenlegi állapota befolyásol, és mondja, hogy egyébként a teológiát a mindenkori tudomány befolyásolnia kell, és a tudományos vizsgálatok és a tudományos eredmények alapvetően azok befolyásolják a teológia tudományát. Így vannak olyan keresztény emberek, akik azt mondják, hogy persze a mai tudomány egy komplex hipotézist állított föl az evolúcióval kapcsolatban, és azt mondják, hogy a keresztény gondolkodás nem kell feltétlenül elutasítsa az evolúciót, mert hát az Isten egyébként használhatta akár az evolúciót is az ő teremtett világának a létrehozása. Persze használhatta volna, mert az Istennek minden lehetséges, az Isten mindent meg tud valósítani, csak a tudomány jelenlegi állása szerint az a probléma, hogy az evolúció az még hipotézisként áll, és nincs bizonyíték arra, hogy ez az evolúció valóban megtörténhetett. Vannak hipotézisek, amelyekre sokan alapoznak újabb hipotéziseket, és felállítanak egy rendszert, de igazából az evolúció azt kell mondani, hogy ez egy hipotézis. Az nem egy tudományosan igazolt megtörtént esemény, ezért balgaság lenne, hogyha most azt mondanánk, hogy a teológiánkhoz egy ilyen hipotézis rendszert illesztenénk. Volt egy, azt hiszem, a Minden Tudás Egyetemén egy híres evolucionista kutató, magyar ember, aki a televízióban azt az érvet hozta föl az evolúció mellett, és a teremtési rend, az Isten teremtésével szemben, hogy ha valaki értelmesen szeretne megteremteni egy élő szervezetet, akkor nem úgy teremti meg az élő szervezetet, hogy itt, ezen a területen a gyomrunkba jutó élelmiszer is, meg a tüdőnkbe jutó levegő is itt menjen be, és itt rendeződjön, mikor hová kell mennie. Mert hogy ez veszélyes dolog, mert ott a garatnál működni kell, most nem akarunk belemenni anatómiába, ott működni kell a gégetedőnek, meg mit tudom én, ne menjen a tüdőnkbe az élelmiszer. Egyébként, amikor kórházban voltam, és gerincsérrel műtöttek, és ott ilyen nagyon mély lazítást adtak, akkor minden izmunk ellazuljon, hogy könnyen tudjanak bennünket ott csavargatni, meg kiszedni azt, ami nem odavaló a gerincsér kapcsán, akkor mondták, hogy nem szabad ennünk, amikor fölébredünk. Ezt én meg nem fogadtam el, azt gondoltam, hogy műtétnél jól ki fogok száradni, és előre megpucoltam néhány mandarin gerezdet, hogy majd, ha nem lesz hozzá elég, hogy megpucoljak, de azért még benyomjak egy-kettőt, hogy könnyítsek magamon. És utána gondolkoztam el, amikor volt ott ide az ágyom gondolkodni, hogy debuta voltam én, hisz úgy le voltam szedálva, úgy le voltam lazítva, hogy nem biztos, hogy működött rendesen, nem kellett biztosan működni a gégethedőnek. Tehát alapvetően tüdőre kaphattam volna azt a néhány mandarin szeletet, hogyha nem javulok fel arra az időre annyira, hogy már az idegrendszerem úgy működik, ahogy működnie kell. Na mindegy, tehát visszatérve, ez a tudós azt mondta, hogyha egy értelmes tervezés jött, után nyomán jött volna létre az ember, akkor ez itt nem így történt volna, mert akkor mondjuk itt az oldalára tette volna az értelmes tervezés, a táplálék bejuttatást az embernek, és hát itt fölül meg aztán szitkálhatta volna a levegőt. Persze én meg azt mondtam neki, hogy nem persze a televíziónak mondtam, mert nem voltam jelen a Mindentudás Egyetemén, mondtam neki, hogy ha viszont te azt mondod, hogy a kiválasztódás során azok pusztulnak el, akiknél a fejlődésnél olyan dolgok jönnek elő, amik a létbiztonságukat veszélyeztetik, tehát magyarul mondjuk, hogy itt fejlődik ki mind a kettő, hát biztos, hogy az pusztul el, akinek itt fejlődik ki, mind a kettő, mert akinek itt fejlődik ki, az akkor vidáman él akkor is, hogyha az idegrendszere nem működik pontosan. Mert amikor félre nyel valaki, akkor nem azért nyer félre, mert hogy direkt félre akar nyelni, hanem mert az idegrendszer nem jól működik, és ott nem zárni nyelnek meg felmények. No, ezt csak azért hoztam elő, hogy ha valaki egy hipotézisre rááll, nagyon-nagyon nehezen tud róla leragadni, nagyon nehezen tud róla leszakadni. Nagyon oda tudnak cuppanni emberek egy-egy ilyen feltételezéshez, és sokszor még keresztény emberek is azt mondják, hogy persze, hát akkor ezt mellé lehet ragasztani. A jelenkor tudományának az eredményeit a teológiában ezt mindig használni kell. Vannak, akik a tudomány fejlődését figyelmen kívül hagyják, és keresik azt, hogy a Isten mit szeretne üzenni nekünk ezen a nagyon rövid mondaton keresztül, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Hogy mit szeretne az Isten az ő szavával üzenni annak az utókornak, aki számára az embereivel, szentek által megírattatta ezeket a könyveket. És vannak aztán olyan keresztény kutatók, tudósok, írók is, akik a kor felismeréseit a teremtés elmélet szolgálatába állítják. Biztos hallottak már testvérek is nagyon hihető tudományos eszmefuttatásokat arra nézve, hogy mondjuk miért 6 nap alatt teremtette meg Isten a világot, és akkor hozza a különböző érveket amellett, hogy az a 6 nap az miért 6 nap, és akkor miért ilyen sorrendben, és hogyan, és miképpen teremtetett a világ. Számomra nem ez az isteni bizonyíték. Hogy most valaki ezt be tudja bizonyítani, hogy most akkor a 6 nap azon hogyan 6 nap, és akkor miért nem 6 időszak, mint ahogy mások mondják, vagy egyébként mit is akar az Isten nekünk elmondani azzal, hogy itt 6 napba rendezi a világ teremtésének a menetét. Tehát nekem nem ez az Isten bizonyíték, nem ez az Isten bizonyíték a teremtés elmélet mellett, hanem a teremtés elmélet nekem egyetlen egy nagy bizonyítékom van. Ez a nagy bizonyíték pedig nem más, mint az, hogy az életem egy pontján az Isten engem megszólított, az Isten engem szent lelke által megújított, egy új gondolkodást adott. Én ezért hiszek Istenbe, és nem azért hiszek Istenbe, mert a teremtés történetet én meg tudom magyarázni, annak a szabás mintáját, vagy a tervrajzát elő tudom adni, vagy esetleg el tudom olvasni. Az, hogy az Isten szent lelke által újjászült és megújított engem, ez a bizonyíték. Az a bizonyíték, hogy az Isten szól hozzám és vezet az Isten. Az Isten jelen van az életemben. Az Isten jelen van abban, amit látok, amit cselekszek. Áldást ad. Léleknek a gyümölcseit adja az életemben. Így a mai ige szakaszunk üzenete is egyértelműek számomra, mert amikor azt mondja az Isten, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, nincs pontosan megadva, hogy mikor történt, hogyan történt, milyen hosszan történt. Az Isten azt mondja nekem, hogy kezdetben, mielőtt az egész világ létrejött volna, mielőtt az egész világot megteremtette volna, Isten megteremtette a mennyet és a földet. Nem tudjuk elhelyezni azon a idősíkon, amit mi egyébként be tudunk látni. És aztán a második, az, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az a lélek volt jelen ott a vizek fölött, amely a világot teremtette, amely a világ teremtésénél jelen volt, és hát az a csoda, hogy az a lélek az, ami engem is megújított. Tehát a világ teremtésénél jelenlévő lélek volt az, aki engem 1982-ben az idősíkja, 1982-ben megszólított és megújított. Az a lélek ott volt a vizek fölött. És aztán a harmadik fontos kijelentés ebben a mai ige szakaszban, hogy Isten legyen szavára átteri a teremtett világ. És mi tudhatjuk, hogy ez a szó János evangéliumának első fejezetében nagyon pontosan elénk adja Isten szent lelke, hogy ez a szó, ez a teremtő szó, ez az ige az Istennél volt, ez az ige testé lett Jézus Krisztusban, és ez az ige, erre az igére nézve teremtetett, ez az ige teremtette a világot. Istennek a szava, Jézus Krisztus az, aki teremtette a világot. Isten teremtő megváltó igéje hozta létre ezt az egész világot. De ez a szó, ez az isteni szó hív bennünket megtérése, Isten előtt való életrendezésre. Ez a szó, ami ott a világ teremtésében legyenként elhangzott, amire ez az egész teremtett világ előállt. Ez a szó hív téged megtérésre. Ez a szó hív téged az Isten előtt való megállásra. Ez a szó az, ami a Szentíráson keresztül, vagy a hirdetett igén keresztül eljut az emberhez. Mert tudnék, a hit az hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. A hit az Isten teremtő igéje által, mert az ember meghallhatja, mert az ember fülén keresztül eljuthat a szívéig, meghallhatja az Isten üzenetét belőle, ezért az Isten igéje által van az ember életében a hit. És az Úr kezünkbe adta ezt az igét, a teremtő megváltó szót, teremtésre és megváltásra. Mert a szó, az az isteni szó, amely egyébként az Isten szent lelkétől jön és mehet tovább az emberek felé, az teremt. Új életet teremt emberek életébe. Megújít ember életeket. Megváltásra adta ezt az Isten. De nem azért adta, hogy olyasmit kezdjünk el védeni vele, amit egyébként nem érthetünk. Tehát kár lenne az Isten igéjét arra pocsékolni, hogy mi védjünk olyan hipotéziseket, amelyeket keresztjének vagy nem keresztjének állítottak föl. Ezért amikor Mátéval beszélgettünk erről, teológiára kellett egy dolgozatot készíteni, és kérdezte tőlem ezt a hatnapos kérdést, hogy én hogy látom ezt, és én elmondtam neki, hogy ez a hat nap engem nem érdekel. Nem érdekel, hogy hat nap, vagy hat időszak, vagy ki mit gondol alatta. Engem az érdekel, amikor kezembe veszem az Istennek az igéjét, hogy mit akarsz, Uram, nekem mondani ezen a leíráson keresztül. Mi az, amit az én szívembe bele akarsz ültetni ebből az igéből? És hogyha ez a legyen szó, ami most nagyon mellbe vágott megint ezen a felkészülésen, amikor az igéletésre készültem, Istennek a legyen szava. Ha ez a legyen szó az üzenetedből, a hatnapos történetből, akkor ez bőven elég. És nem kell megértenem nekem azt, hogy hat nap alatt hogyan teremtette az Isten a világot. És nem kell törnöm az agyamat, hogy én erre egy szabás mintát készítsek, vagy netán, ha valaki készít egy szabás mintát erre, hogy én azt megértsem, magamévá tegyem. Isten nem adott nekünk egy pontos leírást az ő teremtéséről, hanem adott igét, amellyel benned és bennem teremteni szeretne. Amely benned és bennem új életet szeretne teremteni. Tehát nem tervrajzot adott az Isten, hanem elénk adta az ő éltető igéjét. Nem kell tehát rekonstruálnunk a teremtést, nem kell a teremtés menetét magunk számára értetővé tenni és logikussá tenni, hanem azt kell megérteni belőle. Az Isten teremtő szavával állította mindezt elő. Azért, hogy az embernek legyen helye. És valóban itt a jubiláte vasárnapján örvendeznünk kell azon, hogy az Úr csodálatosnak, szépnek teremtette, harmonikusnak, finomra hangoltnak teremtette ezt a világot, és ezt a világot az ember lakhelyéül adta. Hát örüljön a szívet, hogy az Isten egy ilyen csodálatos lakhelyet adott nekünk. Én, amikor a külszíni kutatásnál dolgoztam, vagy akár a térképészetnél is, olyan helyeken jártunk, ahol egyébként erdészek vagy geológusok, vagy ilyenek járnak, mert járatlan hegyoldalakon, völgyekben közlekedtünk, ott kutattunk szén után, bauxit után, vagy akármi után. A lényeg az, hogy nagyon szép, érintetlen természeti szépségeket láttam Magyarországon. És amikor beszélgettem emberekkel, és mondták, hogy megyünk törökbe, meg megyünk spanyolba, meg nem tudom, ezek a hívószavak voltak ott a 80-as években, hogy már ki lehetett menni, mert kaptak, mit tudom én, néhány dollárt az emberek, meg kaptak útlevelet is. És mondtam a kollégáknak, meg akikkel beszélgettünk, hogy én lezárnám a határt, és megkérdezném tőle, hogy jártál te már itt, meg itt, meg itt Magyarország, nem jártál még, akkor nem mehetsz ki, nézzél szét itthon, és majd utána menjél ki idegen országba szétnézni, mert olyan csodálatos, olyan szép Magyarország, olyan szép területei vannak Magyarországnak. Az Isten ezt a csodálatos szépséget adta nekünk lakóhelyül, ebbe a szép behelyezett bele bennünket. És természetesen nem mindegy, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mint úgy, ahogy némelyik gyerekembe engem is vélnek fölfedezni emberek, és azt mondják, hogy hát ez a apjára hasonlít ez a gyerek, vagy az unokáimra szokták mondani, hogy arra hasonlít, meg erre hasonlít. Persze én ezt sosem tudom fölfedezni, de sokan ebben mesterek. Az Isten saját hasonlatosságára teremtett bennünket, gyermekévé teremtett az Isten bennünket. Isten gyermekévé teremtett bennünket az ő hasonlatossága. És olyan jó azt is látni, hogy férfivá és asszonnyá teremtette az ember. Férfivá és asszonnyá teremtette, amelyik lesznek ketten egy testé. És azért, hogy szaporodjanak és töltsék be a földet. De nem magunkért teremtett az Isten, hanem azért, hogy jöjjön a következő generáció, és örvendezzünk és csodálkozzunk. Jó volt látni, most is gyereksereg kivonultam az Isten tiszteleten. Sok gyerek volt itt a liturgia alatt. És amikor mentek kifel, nem számoltam meg hányan voltak, de jó volt látni, hogy a sorokból kiözönlettek a gyerekek, és kivonultak. Sokasodjunk, szaporodjunk. Hadd jöjjenek a gyerekek, hadd tapasztalják meg minél többen az életnek az örömét, a csodáját, azt, amire az Isten teremtett bennünket. És persze sokan élnek egyedül, és mondják, hogy szingli vagyok, de az a szingli életmód, az nem az az életmód, hogy egyedül vagyok, mert nem találtam párt, hanem az a szingli életmód, aki azt mondja, hogy nekem nincs szükségem párra, én nem tudok egy másik emberrel megosztani egy életet, egy életteret, én magam akarok élni. Ez a szingli életmód, ez nem Isten ennyi szerint való. Az, hogy még nem találtam meg a páromat, az nem a szingliség. Ezért nagyon fontos ezt tudni, hogy ne használjuk szingli szót arra, aki egyébként törekszik arra, hogy társa legyen, az jelenleg egyedül él. De az a szingli életmód, amit újságokban, meg médiában mindenütt hangsúlyozzák, hogy én nem tudom megosztani az életemet, nekem nem kell egy ilyen kölyök, aki fölborítja az én karrieremet, meg az életrendemet. Egy kutya az belefér, mert az elvon magára lehet hagyni. Tehát ez a típusú életmód, ez nem az Isten teremtési rendje. Az sem teremtési rend, hogy azonos neműek azt mondják, hogy mi azonos neműek szeretjük egymást, és mi jobban szeretjük egymást, mint a heterók, mert mi nem tüföljük egymást, mint sok heteroszexuális kapcsolatban élő házaspár, és ezzel próbálják igazolni. De az Isten nem erre teremtett bennünket. Az Isten arra teremtett bennünket, hogy a földet benépesítsük, hogy sokasodjunk és szaporodjunk. Szaporodjunk úgy, ahogy az Isten azt a mi életünkben meg szeretné valósítani. És természetesen azt is látnunk kell, hogy az Isten belehelyezett bennünket abba a kertbe, ami életterünk, és az egy csoda, az a kert, ahogy lefesti Isten előttünk azt a kertet, ahová belehelyezte az embert, és amin azt mondta, hogy minden a tiéd, mindenről vehetsz, hát egyről nem. A jó és a rossz tudásának fájáról nem vehetsz, ez már nem volt benne a mai igényben, de azért hozzátartozik. De az Isten adott egy olyan lakóteret az ember számára, amiben meg tudja élni az életét. Persze mi ezt a lakóteret úgy szisztematikusan kezdjük tönkretenni, ellehetetleníteni, de hát az ember már csak ilyen, amióta úgy gondolja, hogy ő tudja, mi a jó és mi a rossz. Nem jól van ez így, de ellene sokat nem tudunk tenni. Ki a maga területén tud ezzel szemben haladni, az Isten teremtési rendjébe beilleszkedik, és azt mondja, hogy sokasodunk, szaporodunk, és ezt a kertet ápoljuk, amiben belehelyezett bennünket az Isten. És látta az Isten, hogy amit teremtett, íme igen jó. Sokszor elmondja az Isten a teremtési történetben, ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy jó. Amit az Isten teremtett, az jó. Jó az Isten számára, az Isten oldaláról, és jó az ember a teremtett világ oldaláról. És amikor az Isten ezt a világot megteremtette, a növényeket, állatokat az ő nemük szerint, az ember belehelyezte ebben a lakótérbe, hogy használja ezt, uralkodjék rajta, neki használja, hanem mint a jó uralkodó, mert egyébként egy jó uralkodó, egy jó király, egy jó köztársasági elnök, vagy egy jó elnök valamelyik országban, az az ország javát akarja szolgálni, még a saját kárára is, tehát önmagát is hajlandó feláldozni azért, hogy jó dolga legyen annak a világnak. Tehát alapvetően az Isten is így szándékozik ezt oda. Uralkodjék az ember, tehát gazdagítsa, szaporítsa, növelje, szebbé tegye, formája, alakítsa. Tehát az Isten a hetedik napon megpihent. És nagyon jó látni ebben az üzenetben, ebben az igében is az üzenetet, hogy az Isten elkülönítette ezt a napot. Megáldotta és megszentelte. Ezért nagyon fontos nekünk is, hogy a hetedik napunkat elkülönítsük. Áldást és megszentelődést várjunk tőle. És ezért nagyon fontos az, hogy az Isten tiszteletre készüljünk, hogy a szívünk valóban nyitva legyen az Isten felé, hogy ez egy olyan megszentelt nappá lehessen, amikor az Isten belátogatott az életünkbe. Ami elkülönül a hétköznapok monotonitásától, hanem ez egy Isten dicsőítő, megszentelt nappá lehessen. Mert ez az Úr akarata. És ez a teremtmény számára nagyon fontos. Magyarázták ezt egyébként orvosok is, hogy az ember így van teremtve, hogy ha 6 napig munkálkodik, utána kell egy 7. nap pihenőnap. A fiatalok ezt nem tudják, de amikor a kommunizmus bejött a világ gondolkodásába, akkor azt mondták, hogy na hát a kapitalisták azok 6 napig dolgoznak, és a 7. pihenőnapnak szánják, mi dekádokba gondolkodunk, és 10 napig dolgozunk. Aztán kiderült, hogy a 10 napig való dolgozás az kevésbé hatékony, mint a 6 napig való dolgozás. Mert erre vagyunk egyébként teremtve. És aztán vissza kellett állni a szalmonista rendszerben, hogy akkor elengedjük ezt a dekádozást, a 10 napozást, és visszaállunk a 7 napos rendre. Mert az ember erre van teremtve. A 7. napon meg kell pihennie. Hát ez a fizikának, a fiziológiailag is fontos. De lelkileg is fontos, hogy megszentelt, és egy áldás nap lehessen. És valóban tudjon az ember örvendezni. Örvendezni azon, hogy az Úr szava csodát teremtett. Az Úr szava csodát teremtett az egész világegyetemben, az egész Földön, az én életemben, az egyén életemben, meg a házasságomban, meg a családomban. Csodát teremtett az Úr. Az ő szavával, az ő legyen szavával teremtette ezt a csodát. És várd ezt a szót. Várd ezt a szót, hogy az életedbe ki tudja ezt munkálni. Engedd, hogy megtérésre, megújulásra hívó szó lehessen ez. És valóban az ő szent lelke által olyan fordulat jöhessen az életedbe, amikor majd rácsodálkozol arra, hogy Isten mit teremtett és miért teremtett. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te olyan szépre és csodálatosra formáltad ezt a világot. Bármelyik részét nézzük, a legapróbb részeket, vagy a csodálatos nagy egységet nézzük. Mindenben a te teremtő erőd, jelenléted mutatkozik meg. És valóban azt kell mondanunk, Urunk, hogy amit te teremtettél, az jó. És köszönjük, hogy ebbe a jóba helyeztél bele bennünket. Add meg, hogy meg tudjuk érteni a teremtettségünknek a célját. Add meg, hogy ki a maga életében, de házasságában, gyermeknevelésében, családjában, de a gyülekezetben is megértsük, mi a te célod, mi a te akaratod az életünkben. Hogy ezt a pályát be tudjuk futni, és majd visszatekintve azt mondhassuk, hogy milyen jó, hogy mi megismerhettük azt, hogy mi a te akaratod, mi a jó és mi a rossz, azt tőled kérdezhettük meg. Áld meg bennünket, így úrunk, földi életünk, földi pályafutásunk során, hogy kísértések és kívánságok közepette is, de eljussunk arra a mennyei elhívásra, amelyet fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk Isten tiszteleti közösségbe. Úrvacsorai Isten tisztelet lesz első vasárnap májusban. Az Úrral és egymással lehetünk közösségben az Úr szent teste és vére által. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétközi alkalmaink az asszonykör hétfőn 17 órakor, a baba-mama kör kedden 9 órakor, illetve kedden 17 órakor a Biblióra meg lesz tartva. Itt a gyülekezeti központunkban mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Illetve hirdetem, hogy nem soká 16-án lesz a debreceni egyházkerületi missziói nap, amelyre szeretettel hív és vár mindenkit az egyházkerület. A debreceni nagy templom, a református nagy templomban lesz megrendezve ez az alkalom. Színes program kínálattal készülnek a debreceniek, illetve az egyházkerület is. Nincs most túl messze, mert általában hosszan kell utaznunk, amikor innen elmegyünk, de most viszonylag közel lesz Debrecenben ez a csendes nap. Mindenkit bátorítok, hogy induljon el és jöjjön velünk. Tegnap egy hosszabb úton voltunk, eke csendes napon voltunk Szárkszenden. Több mint 700 kilométert utaztunk oda-vissza. Korán keltünk, meg későn feküdtünk, de alapvetően jó volt együtt lenni a testvérekkel, találkozni atyafiakkal, újakkal és régiekkel egyaránt, akik szeretnének valamelyest részesei lenni ennek az alkalomnak. A honlapunkon már fönt vannak a képek. Tegnap este, amikor hazaérkeztem, még elkészítettem a honlapot, fönn vannak a képek, hanganyagok, illetve még videó betétek is vannak a ottani szolgálatokról. Tehát akik szeretne bővebb ismeret anyagot szerezni, nézze meg, hallgassa meg, ami ott a honlapon van. És természetesen előttünk vannak még biatorbágyi alkalmak is, női hetek, bibliatanulmányozó hét, de alapvetően a ifjúsági vagy fiatal családosok hétvégéje az eke szervezésében Pilis Csabán, az ezen a héten lesz, május 1-től 3-áig lesz. Akik fiatalok és családosok, és úgy érzik, hogy szívesen elmennek, akkor bátorítom őket, hogy vegyenek részt ezen az alkalmon, illetve pünköst hétfőjén a szokásos országos ifjúsági csendes nap lesz Biatorbányon, amelyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit, minden a gyülekezetünkből is. Hirdetem a testvéreknek szomorú szíve, de a feltámadás reménységében, hogy Gyafkáné Marika néni meghalt. Jani bácsi után ment. Csütörtökön voltam nála, akkor már nagyon végstádiumban volt. Beszélni nem nagyon tudott már, de suttogva még egy-két mondatot tudtunk váltani, amelyben egyébként bizonyságot tett arról, hogy a szíve kész van arra, hogy elinduljon erre az útra. Megbékélve megy haza teremtőjéhez. Aztán Judit tegnap hívott, miközben utaztunk Szárkszentre, hogy Marika néni meghalt. Imádkozzunk a családért, hogy megértsék az életnek és a halálnak a lényegét és értelmét, mert az ember mindig értetlenül áll, meg nehezen dolgozza föl. Aztán ilyenkor miért sírunk, mi az, ami fáj nekünk, azt, hogy magunkat sajnáljuk, hogy az a kapcsolat már nem jöhet létre, még egyszer, ami volt. De alapvetően örvendezés kell legyen a szívünkbe, mert Monika néni oda ment, ahová vágyott az életében. És az a sok fájdalom, szenvedés, ami az életének a végén volt, az alapvetően felkészítés volt erre az útra, hogy amikor majd megérkezik az Urához, addigra a szíve megtisztuljon és békesség legyen benne. Temetésével kapcsolatban nem tudok mondani még pontosat. Nem itt szeretnék eltemetni Nyíregyházán, hanem Budapesten, annyit mondott Judit. Tehát, hogy mikor lesz és hol a temetés, azt nem tudjuk. De hordozzuk imádságban a családot. Másik hír, hogy a dán önkéntes házaspárunk családjából érkeztek vendégek. Sonnak a nővére és családja érkezett közzénk. Most lent vannak a gyerek, your sister is in the basement. But the brother-in-law is here. Mutasd be, stand up. Hát ő Sonnak a sógora, a nővérének a férje, Dániából érkeztek. Thank you very much. Néhány napra érkeztek, és Nyíregyházán székelve megismerték itt a környéket, látogatást tettek az Empényi hegységbe, és gyülekezetünkbe is eljöttek most megtapasztalni, hogy milyen körülmények között élték le Sonék ezt az időszakot, amit eddig itt töltöttek. És hát bizony nem sokára ők is mennek haza, júniusban letelik az egyéves elkötelezettségük, és folytatják életüket Dániában. Természetesen, ha valakinek kérdése van a fiatal házaspár felé, istentisztelet végén beszélgethet velük. Fontos az imádságlista, hordozunk egymást imádságos szeretetben. Akik feliratkoztak ide, azért tették azt, mert szeretnék, hogy az életük ott legyen Isten színe előtt, a testvérek imádságában is. Még egyszer mondom, a Gyafka családot, Juditot és a gyermekeket, illetve dédunokákat hordozzuk imádságban, hogy szívük érett legyen ennek az eseménynek a feldolgozására. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 364-es számú énekünket. A 364-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. De még mielőtt elmondom, elénekeljük, feleségem mutatja, hogy érkezett görögszállásról fehérletek, 200 forint csomagja. Isten tisztelet végén a testvérek vehetnek belőle. Ez már a ökotermesztésben termel, tehát vegyszer és műtrágyamentes verzió. Megkaptuk az ökogazda minősítést a szociális főprogram görögszállási telephelyére, hogy ez már egy ilyen vegyszer és műtrágyamentes élelmiszer. Énekeljük tehát a 364-es számú énekünk első versét. csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki teremtetted ezt a földet és uralod is, köszönjük, hogy megterhelten, akár fáradtan, vagy bűnökkel terhelten is eléd járulhatunk, kérve a te szent lelkednek tisztító jelenlétét. Köszönjük, Urunk, szavadat, köszönjük az igét, amellyel meglátogatsz bennünket nap-nap után, vagy pillanatról pillanatra is. De köszönjük, Urunk, hogy ezen a vasárnapon is te előtted állhatunk meg, és várhatjuk, hogy szent lelked által megszólítsd lelkünket, szívünket. Köszönjük, Urunk, azt az igét, amely életet teremt, amely életeket formál, tisztít, szabadít, vak szemeket tesz látóvá, béna végtagokat tesz mozgathatóvá, és néma nyelveket és süket füleket tehet beszélővé és hallóvá. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen csodálatos a te jelenléted, a te szabad. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy ebben tudjunk fürödni. És valóban ezen a vasárnapon tudjunk örvendezni mindannak, amit te tettél ebben a világban, de legfőképpen annak, hogy te vagy, és te vagy az egyedüli Isten, te vagy az egyedüli Úr, te vagy a megváltó, megszentelő, teremtő Istenünk. Köszönjük néked gyülekezetünket, gyülekezeti közösségünket, add meg, hogy ez a közösség benned épülhessen. Így adok hálát néked, Urunk, ezért a sok gyermekért, aki most az alaksorban, a maga szintjén kerülhet hozzád közelebb, hallhatja igédet. Add meg, Urunk, hogy a te áldásodban nevelkedhessenek, növekedhessenek. Add meg, hogy egyszer életükben elérhessék majd azt a pillanatot, amikor rábólintanak a te hívó szabadra, és engedik, hogy lelked által megújítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy így adhatjuk elébed gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, hozzátartozóinkat. Köszönöm néked, Urunk, azt is, hogy sokan látják, hogy szükség van a te országodban, és beállnak a szolgálatba különböző területeken. Add meg, hogy a szolgálókon keresztül érkező áldások azok visszafordulhassanak az ő életükre, hogy megsokszorozva érhesse őket az az áldás, amit rajtuk keresztül tudsz adni másoknak. Köszönöm, Uram, hogy így adhatunk hálát néked gyülekezetenként is Magyarországi Evangélikus Egyházunkért. Köszönjük, hogy ezek a gyülekezetek a te ismeretedben, kezedben lehetnek. Bár csak mindenki érthetné, hallhatná a szavadat, és engedhetne annak, Urunk, hogy meg tudja áldani bennünket, hogy megszaporíts rajtunk az áldást, hogy megszentelődhessék, Urunk, számodra elkülönülhessék egy-egy közösség, egy-egy gyülekezet, de az egész egyház is. Adj erre szemnyílást, fülnyílást, Urunk, hogy meglássák, megértsék sokan. De köszönjük néked, Urunk, a lelkészi elhívásban lévőket is, áld meg a teológus hallgatókat, hogy amikor most sok idejük van arra, hogy tanulmányozzák a te igédet, hogy a teológia tudományában elmerüljenek, hogy megismerhessék azt, ami a te teológiád, megismerhessenek téged a betűk mögött, add meg, hogy a Szentlélek megeleveníthesse a betűt számukra, és amikor kikerülnek a gyülekezeti szolgálatba, akkor eszközeid, embereid, gyermekeid lehessenek. De így áld meg a lelkészeket, espereseket, püspököket, felügyelőket, presbitereket, kit-kit, akit az egyház vezetésére elhívtál, hogy megérthessék, és mindnyájan egyek lehessünk abban a teremtett szóban, amit ennek a világnak ajándékoztál. Köszönöm néked, Urunk, hogy előtted lehet családi életünk is. Még egyszer hálát adok a gyerekeinkért, adnak, hogy bölcsen tudjuk nevelni őket. De hálát adok azért is, hogy férfivá és asszonyá teremtettél bennünket, az embert. Hálát adok, Uram, a házasságért, a házas társakért. Add meg, hogy ki, aki már házasságban van, te benned tudja ezt megélni, aki pedig készül arra, az tőled vehesse annak a rendjét, és benned épülhessen az föl. És köszönjük, Urunk, hogy te tudod megáldani földi létünkben, anyagi helyzetünket is. Hadd tegyük eléd minden szükségünket, egyéni szinten, családi szinten, de gyülekezeti szinten is. Tőled várjuk, Urunk, a megelégítetést. Hajolj le hozzánk, erősíts meg bennünket, Urunk. De köszönjük néked, Urunk, hogy életünk és halálunk a te kezedben van, szeretnénk benned élni, de szeretnénk benned távozni is ebből a földi létből. Így adunk hálát, Urunk, Gyafkáné Marika néni életéért, mindazért a szolgálatért, amit rajta keresztül végezhettél itt közöttünk. Áld meg a családját, Urunk, add meg, hogy ki a maga szintjén megérthesse, fölfoghassa, mi ennek a lényege, értelme, és maga számára földolgozhatóvá, megérthetővé lehessen ez. De add meg azt is, Urunk, hogy még a haláleset kapcsán, vagy a temetés kapcsán is teremts új életet abban a családban. Világítsd meg, igédet add a teremtő szabadat a szívükbe. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk mi is a hátralévő időnk felé. Add meg, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy úgy számlálhassuk a napjainkat, hogy ne legyen az hiába való, hanem szerinted való, elkülönített és megáldásra való. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.